Ez itt a Napunk Newsfilter 2024. március 12-i kiadása. A híreket ma Santa Szilárd válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink: lesz szlovák M1. 15 milliárd euró csillogása a második pillérben. Pellegrini államfőjelölt az adófizetők pénzén szétoszt 800 szál szegfűt. A velünk egykorú és kicsit idősebb hallgatók még emlékezhetnek az 1989 előtti tévézési élményre. Mindenki tudta, hogy az esti híradóban melyik hír valótlan, propaganda termék. Egyébként nem is volt hova kapcsolni, és ez még egy szocialista rendszernek mondott, internet előtti világ volt. Nézzük csak meg Magyarország példáját. Bő 20 évvel a rendszerváltás után a közmédia kormányzati lenyúlását követően az állami média, és nem is csak az, ismét ontja a propagandát. Ma, ha valaki megnézi az M1 esti híradóját, független attól, hogy szimpatizál-e valamelyik politikai párttal, pontosan tudja, hogy nem tájékoztatni fogják, hanem manipulálni. Szlovákia is ehhez kíván felzárkózni. Lesz szlovák M1. Nem nézői, hanem kormányzati megrendelésre. Martina Simkovicsová, kulturális miniszter törvényjavaslatot készített elő a közszolgálati média átalakításával kapcsolatban, és hétfőn gyorsított véleményezési eljárásra bocsátotta a tervezetet. Az alapos átszabás a nevet is érinti. Az RTVS-t a Star, a Slovenská televízia a Rozhlas, vagyis szlovák televízió és rádió váltaná föl, és az egész tervezetből a névváltása legkevésbé fájdalmas. Röviden az átalakítás lényege: a közszolgálati televízió és rádió autonómiájának és függetlenségének a csökkentése, és ezzel arányosan a kormány befolyásának a növelése. Az ellenőrzés alá vont közmédia tartalmát egy új szerven, a műsortanácson keresztül biztosítaná a Fico kormány. Simkovicsová szerint erre a törvénymódosításra azért van szükség, mert az RTVS jelenleg egyoldalúan tájékoztat, nem független. Úgy véli, nemzetibb közmédiát kell létrehozni. Illúzió azt gondolni, hogy a tervezett átalakítás érintetlenül hagyja a nemzetiségi adásokat. Egyfajta kettős mércét alkalmaznak majd, és a magyar nyelvű adásoknak nem kell megfelelni a műsortanács ideológiai útmutatásainak. Éppen ezért a tervezet ellen a Magyar Szövetség politikusainak is tiltakozniuk kellene. Őszinte kíváncsisággal várjuk a párt reakcióját. A parlamenti ellenzék már tiltakozott. Szerintük a közmédiából propaganda médiát hoznának létre. Simecskáék március 15-ére tüntetni hívnak Pozsonyba, a civil nyomásgyakorlásra is számítanak. A progresszív Szlovákia politikusa Zora Jaurová képviselő kiemelte, hogy az előkészített törvényjavaslat nincs összhangban az uniós előírásokkal, ezért készek az uniós szervekhez fordulni, hogy vizsgálják meg a törvényjavaslatot. Nem kizárt, hogy Robert Fico negyedik kormánya ismét átalakítja a nyugdíjrendszert. Egész konkrétan a második pillérben összegyűlt 15 milliárd euró egy részére tehetik rá ragacsos, pénzéhes mancsukat. Még csupán az első próbálkozások jeleit látjuk, de túlságosan nagy az a pénzcsomag ahhoz, hogy meg se próbálják egy kis törvényi bűvészkedéssel elérni. Emlékezzünk csak 2010-re, amikor Orbán Viktor második kormányának első évében államosította 3 millió magyar 3000 milliárd forintját a magánnyugdíjpénztárakból, amit aztán néhány év alatt sikerült is felélni. Maradt az állami és az önkéntes spóroláson alapuló nyugdíj. Hiába hirdették, hogy az állam jobb gazda lesz, nem lett. A reakciók szondázása és a terep előkészítése a munkaügyi minisztérium államtitkárának, Branislav Ondrusnak jutott, aki a második pillér hatékonyságát kérdőjelezte meg. Olyan adatokat lobogtat, amelyeket elsősorban hosszabb távon érdemes vizsgálni. Ondrus szerint az a 30 000 nyugdíjas, akinek a nyugdíját már a második pillérből is folyósítják, pórul járt. Legalábbis 95%-uk járt rosszabbul, mintha a szociális biztosító utalta volna teljes egészében a nyugdíjukat. Az államtitkár kiszámolta, 52 euróval kap kevesebbet, több mint 29 ezer nyugdíjas. Mi a gond ezzel a kritikával? Az a generáció kapja a nyugdíja egy részét a második pillérből, amelyik nem fiatalon kezdte a spórolást. A szakemberek már akkor is figyelmeztettek arra, hogy főleg a fiatalabbaknak előnyös ez a modell, és azoknak, akik a minimálbérnél valamivel többet keresnek. Továbbá a magánnyugdíjpénztárak működésébe az elmúlt időszakban az állam többször előnytelenül avatkozott be, és ez is befolyással volt arra, hogy alacsonyabb hozamokat produkált ez a spórolási forma. A fő érv a második pillér bevezetése mellett az volt, hogy az országot elérje egy demográfiai válság is. Erre készüljünk föl időben. Ma 1 100 000 nyugdíjat folyósít a szociális biztosító. Erre jut 2,5 millió dolgozó. Nagyjából 20 éves távlatban ez az arány alaposan megváltozik, és egy nyugdíjasra egy aktív dolgozó jut majd. Nem túl pozitív jelzés, hogy éppen a minisztérium irányából fogalmazódik meg bírálat, mivel a korábbi években a munkaügyi minisztérium egyértelműen kiállt a második pillér fenntarthatósága és szükségessége mellett. A Fico kormányt a költségvetés rossz állapota rá fogja kényszeríteni arra, hogy alternatív források után nézzenek. Az eddig megspórolt 15 milliárd euró túl vonzó ahhoz, hogy ne próbáljanak belőle minél többet megszerezni. A pénzügyekben képzettebbeknek pedig marad az önkéntes alapú harmadik pillér. Peter Pellegrini házelnök, a Class Párt elnöke, egyben köztársasági elnök jelölt, mégpedig minden eddig közzétett felmérés szerint a legesélyesebb jelölt, elnöki kampánya gyakran letér a törvényes utakról. Pontosabban elég sajátosan értelmezi ő és a stábja, meddig mehet el egy jelölt a kampányban. Az egyik legnagyobb titok a transzparens számláján összegyűlt 4 millió eurót övezi. Pellegrini azt állítja, a párttársai dobtak neki össze, de nem hajlandó elárulni, ki mennyivel szállt be. A Class szóvivője szűkszavúan annyit közölt, év végén a pénzügyi elszámolásban megjelennek majd az adományozók. Vagyis, amíg tart a kampány, nem tudjuk meg, kinek a pénzén kampányol. A következő gond, hogy olyan eseményeken kampányol, amelyeket nem ő szervez. Társszervezőként sem jelenik meg, nem száll be a kiadásokba, ezek nem jelennek meg a transzparens számláján. Az egyik probléma ezzel az, hogy a kampánykiadások teljesen áttekinthetetlenek lesznek, túlléphetik a megengedett 500 000 eurós keretet. A másik gond az, hogy harmadik féltől, pártól nem fogadhat el kampánytámogatást. A házelnök kampányát pedig alaposan megtolja a Smer is. A nőnapi bulijaikon a mosolygó Pellegrini is megjelent. Említésre érdemes a március 10-i bártfai nőnapi ünnepség. A díszvendég Pellegrini volt, akit a város Classos polgármestere köszöntött. A terembérletet, a koncertet és az esemény reklámozását a város fizette. Ez összesen több mint 5000 euróba került, ahogy a 800 darab szegfűt is az adófizetők csengették ki, mely szegfűket aztán az államfőjelölt házelnök széles mosollyal osztogatott a bártfai hölgyeknek. Kedden pedig házelnökként adott át Ipoly hídvégen egy hidat, miközben nem feltétlenül jelenik meg egy ilyen eseményen a parlament elnöke, ha csak nem államfőjelölt egy kampány közepén. Magyarországi kollégája Kövér László nem is jelent meg az eseményen. Pellegrini nem csak más szegfűjét osztogatja előszeretettel, de más autóját is szívesen használja. Korábban sem az általa használt Volkswagen Touareg, sem a Volvo finanszírozását nem tudta kielégítően megindokolni. Hírek egy mondatban. Komárom önkormányzata folytatja a kerékpárutak kiépítését. A városi hivatal megkezdte a Rákóczi és a Komenszky utca kereszteződésétől a kórház felé vezető kerékpárút építését. Idén tavasszal, május tájékán nyitna az állami támogatásból épült vadonatúj bölcsőde a Párkány melletti Nánán. A község állami támogatásért pályázott az új bölcsőde kialakítására, 955 ezer eurót nyert, ebből 5% volt a falu önrésze. 100 ezer köbméternyi hulladékot helyezett el 2021 és 2023 között Dunahidas kataszterében illegálisan egy bakai férfi. Több millió euróba kerülhet az elszállítása. Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményét mutatja be a kassai Thália Színház. A darab premierje csütörtökön 19 órakor lesz. Tovább esik a forint, kedden 16 óra előtt már a 399-et is elérte az euróval szembeni árfolyama. Megtiltották Kaja Kallas, észt miniszterelnök, Evika Szilinya, lett miniszterelnök, valamint a balti államok számos más magasrangú tisztviselője számára, hogy belépjenek az Orosz Föderáció területére, közölte az Orosz Külügyminisztérium. Zuzana Csaputová, köztársasági elnök aláírta az Igazságügyi Minisztérium által beterjesztett büntetőtörvénykönyv módosítását, amely az eredeti 20 éves elévülési idő megőrzését írja elő az olyan bűncselekmények elkövetésekor, mint a nemi erőszak vagy a szexuális visszaélés. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.